Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából.
Celui que de nos yeux nous avons vu.
Ferenc pápa Quebecben. Álljunk ellen az ideológiai nyomásnak, tanuljunk az őslakos kultúra értékeiből. A pápa homiliája a quebeci Szent Annak egy helyen. Maradj velünk, Urunk, mert ha mellettünk jársz, a kudarc átadja helyét az új élet reményének. Két kérdés. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra. Ferenc pápa Quebecben. Álljunk ellen az ideológiai nyomásnak, tanuljunk az őslakos kultúra értékeiből. Első quebeci programjaként a pápa találkozott a civil hatóságok képviselőivel a kanadai főkormányzó rezidenciáján. Nyerjenek ösztönzést az őslakos népek bölcsességéből és kultúrájából, melyet a múltban asszimilációs politikának vetettek alá. Az elszenvedett rossz figyelmeztessen, a család jogait nem szabad termelési igények és egyéni érdekek miatt elhanyagolni.
Los pueblos nativos extraían de ellos savia con la que elaboraban nutritivos jarabes.
Az őslakos népektől sokat tanulhatunk a teremtett világ védelméről és az emberi család megóvásáról. A quebeci Citadellán, a főkormányzó rezidenciáján magántalálkozón vett részt a pápa Mary May Simon főkormányzóval, valamint Justin Trudeau miniszterelnökkel. A civil hatóságok, az őslakos népek képviselői és a diplomáciai testület tagjai hallgatták beszédét, melyben arra szólított, hogy merítsenek a helyi benszülött lakosság tudásából, kultúrájából és szorgalmából, azért, hogy helyreállítsák a teremtett világ harmóniáját és az egészséges társadalmi kapcsolatokat. A pápa szólt a mai ideológiai gyarmatosítás veszélyeiről is, melyet az egykori gyarmati gondolkodáshoz hasonlított. Az ugyanis nem vette figyelembe az emberek konkrét életét, meghatározott kulturális modelleket kényszerített rájuk. Ma pedig olyan ideológiai nyomásnak lehetünk tanúi, amely szemben áll a lét valóságával, elfojtja a természetes értékrendet, megpróbálja kiirtani a hagyományokat, a történelmet és a vallási kötelékeket. Mondjunk nemet az eltörlés kultúrára, amely ma mindent egyformává akar tenni, nem tűri a különbözőségeket, csak a jelenre koncentrál, az egyének szükségleteire és jogaira, míg gyakran elhanyagolja a gyengébbek iránti kötelességeket. Legyenek azok szegények, migránsok, betegek, születendő gyermekek, akiket a jóléti társadalom elfelejt, kiselejtez az általános közönyben. Az emberi közösségek legyenek nyitottak és befogadók, buzdított a pápa, majd ismételten elítélte a korábbi asszimilációs politikát, amely súlyos sebeket ejtett az őslakos népeken.
Por todo esto pido perdón. Es trágico cuando algunos creyentes, como ocurrió en ese periodo histórico, no se adecuan.
Újból bocsánatot kért, amiért sok keresztény is részt vett ebben a szégyenletes cselekedetben. Tragikus, hogy a hívők abban a történelmi időszakban nem az evangélium értékeit követték, hanem igazodtak az akkori világ érdekeihez. Ma mindent meg kell tennünk azért, hogy megóvjuk a benszülött népek jogait, elősegítsük a gyógyulás és a kiengesztelődés folyamatait. Ebben a Szent Szék elkötelezettségére is számíthatnak.
A pápa homiliája a quebeci Szent Annak egy helyen. Maradj velünk, Urunk, mert ha mellettünk jársz, a kudarc átadja helyét az új élet reményének. A legősibb észak-amerikai kegyhelyen Ferenc pápa az Emmauszi tanítványok története alapján Szentbeszédében rávilágított arra, hogy miként juthatunk el a kudarctól a reményig. Július 28-án csütörtökön Ferenc pápa apostoli látogatása 5. napjának programja Quebecben folytatódott. A délelőtt folyamán felkereste a Quebec City-től 30 km távolságra fekvő Saint-Anne-de-Beaupré nemzeti kegyhelyet, és a bazilikában szentmisét mutatott be délelőtt 10 órakor. Ez a legrégebbi zarándokhely Észak-Amerikában. A nemzeti kegyhelynek nyilvánított templom évente közel 1 millió látogatót fogad. A kanadai tartomány védőszentjéről, a Szent Annáról elnevezett első templom 1658-ban épült a Szent csodatévő szobrának elhelyezésére, majd többször bővítették és felújították. Homíliájában Ferenc pápa az Emmauszi tanítványok történetéből indult ki, és 3 pontot emelt ki, mint az Emmauszi út állomásai. A kudarcérzés, a menekülés kísértése, találkozás Jézussal.
El viaje de los discípulos de Emmaús al final del Evangelio de San Lucas.
A tanítványok Emmauszi útja, Lukács evangéliumának végén saját személyes utunk és az egyház útjának ikonja, állapította meg a pápa. Az élet és a hit útján, miközben a szívünk mélyén rejlő álmainkat, terveket, reményeinket és várakozásainkat igyekszünk megvalósítani, saját gyarlóságainkal és gyengeségeinkkel is szembesülünk. Kudarcokat és csalódásokat élünk át, és gyakran a kudarc bénító érzése fogva tarthat bennünket. Az evangélium mégis azt mondja nekünk, hogy éppen ezekben a pillanatokban nem vagyunk egyedül, mert az Úr eljön, hogy találkozzon velünk és mellettünk álljon. Egy szelíd utitás diszkréciójával kísér utunkon, aki fel akarja nyitni a szemünket, és újra lángra akarja lobbantani a szívünket. Amikor kudarcaink az Úrral való találkozáshoz vezetnek, az élet és a remény újjászületik, és képesek vagyunk kibékülni önmagunkkal, testvéreinkkel és Istennel. Kövessük hát ennek az útnak az állomásait. Nevezhetjük ezt az utat úgy is, hogy a kudarctól a remény felé, mondta a pápa. Először is a kudarc érzése kísérti az Emmauszi 2 tanítvány szívét Jézus halála után. Annak ellenére, hogy a feltámadt Úr közössége vagyunk, mi is összezavarodva és csalódottan érezhetjük magunkat a gonosz botránya és a kálváriához vezető erőszak láttán. Ilyenkor nem tehetünk mást, mint belekapaszkodni a kudarc érzésébe, és megkérdezni, mi történt, miért történt ez, hogyan történhetett.
Hermanos y hermanas, son preguntas que cada uno de nosotros se hace a sí mismo.
Testvéreim, ezek a mi saját kérdéseink, és ezek azok az égető kérdések, amelyeket ez a kanadai zarándok egyház szívből jövő szomorúsággal tesz fel a gyógyulás és a kiengesztelődés nehéz és megerőltető útja során. Ilyenkor azonban oda kell figyelnünk a menekülés kísértésére, amelyet az evangéliumi 2 tanítványban látunk, figyelmeztetett a pápa. A kísértés, hogy visszamenjünk, elhagyjuk azt a helyet, ahol mindez megtörtént, hogy megpróbáljuk mindezt kirekeszteni tudatunkból, és olyan menedéket keressünk, mint Emmaus, ahol már nem kell ezen gondolkodnunk. Amikor az életben kudarccal szembesülünk, semmi sem lehet rosszabb, mint menekülni, hogy elfelejtsük azt. Ez egy kísértés, amely az ellenségtől származik, amely veszélyezteti saját lelki utunkat és az egyházét is, mert azt akarja, hogy azt gondoljuk, minden kudarcunk visszafordíthatatlan.
Finalmente, ante los discípulos de Emmaús, Jesús parte el pan.
Végül az Emmauszi tanítványok történetének 3. mozzanatára emlékeztetett a pápa. Jelenlétükben Jézus megtörte a kenyeret, ezáltal felnyitotta a szemüket, és ismét kinyilatkoztatta magát, mint a szeretett Istenét, aki életét adja barátaiért. Így módon segítette őket abban, hogy örömmel folytassák útjukat, kezdjenek újra mindent, és eljussanak a kudarctól a reményig. Testvéreim! Az Úr ezt akarja tenni mindannyiunkkal és egyházával is. Hogyan nyílhat meg a szemünk? Tette fel a kérdést a pápa. Csak egyetlen út van. Ez Jézus útja. Az az út, ami Jézus. Jézus a kenyeret megtörve megerősítette az asszonyok üzenetét, a tanúságtételt, amelyet a tanítványok már hallottak, de nem tudták elhinni, feltámadt. Szent Anna, a boldogságos Szűz Mária és a húsvét reggelének asszonyai a kiengesztelődés új útját mutatják nekünk, hangsúlyozta Ferenc pápa. Nem magunkat helyezzük kérdéseink, belső küzdelmeink vagy az egyház lelkipásztori életének középpontjába, hanem az Úr Jézust. Ő rávilágít mindenre, ami történik velünk, és helyreállítja látásunkat. Lehetővé teszi számunkra, hogy láthassuk Isten szeretetének operatív jelenlétét és a jó lehetőségét a látszólag kilátástalan helyzetekben is. Megbékélve Istennel, másokkal és önmagunkkal, váljunk mi magunk is a kiengesztelődés és a béke eszközeivé társadalmainkban, kérte a pápa. Úr Jézus, Te vagy utunk, erőnk és vigaszunk. Mint az Emmauszi tanítványok, könyörgünk. Maradj velünk, mert esteledik.
Két kérdés. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 18. vasárnapra.
Az esztelen gazdag példázatával kapcsolatban két alapvető kérdés merül föl bennünk. Az első, hogy mitől függ az ember élete? Mitől függ, ha nem a vagyonban való bővelkedéstől? A második kérdés, a kié lesz? Ez a kié lesz mindaz, amit szereztél dilemmához kapcsolódik. Mert a halállal kényszerűen elvesztett vagyon sorsán túl az is kérdéses, hogy valójában kié? Kié volt, és kié lesz az az élet, amit kizárólag a vagyonszerzés töltött be. Első kérdésünk a tömeghez forduló Jézus kijelentéséhez illeszkedik. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Jézus figyelmeztetése korunkban különösen is aktuális, mert a függetlenség és a függés kérdésével szembesít bennünket. Fodor Ákos Axióma című haikuja 17 szótaggal a lényeget ragadja meg, és rövidsége ellenére egy sor illúzióról rántja le a leplet. Szabad vagyok, ha megválaszthatom, kitől és mitől függjek. Sokan vannak ugyanis olyanok, akik a saját szeszélyüktől, pillanatnyi hangulatuktól, ösztönös impulzusaiktól való függést vélik szabadságnak. Innen nézve persze bármiféle elköteleződés a szabadság elvesztésének tűnik. De lehet-e valaki sikeres a munkában, a tudományos életben, a művészetekben, a sportban, éveken át tartó gyakorlás, komoly erőfeszítések nélkül? Elképzelhető-e a családi élet harmóniája, jó baráti és emberi kapcsolatok, hűség, megbízhatóság, áldozatvállalás nélkül? Az amerikai katolikus egyház rádiós és televíziós missziójának meghatározó személyisége, Felton Sheen püspök 1941-ben jelentette meg a Függőségi Nyilatkozat című könyvét. Fel akarta rázni honfitársai lelkét, hogy felismerjék, mit jelent a függetlenség, és mit kell tenniük ennek megőrzése érdekében. Ezt írja. Ne feledjétek, a függetlenségi nyilatkozat a függőség nyilatkozatát jelenti. Alapító atyáink szándéka az volt, hogy Istenhez tartozó nemzet legyünk, hogy sose feledjük, szükségünk van Istenre. Ma mindenki jogokról beszél, és kevesen a kötelességekről. Ezért fontos emlékeznünk arra, hogy a függetlenségi nyilatkozat kettős függőséget állít. Az Istentől való függést, és az Istentől származó jogtól való függést. Mert minden embernek azért van értéke, mert Isten teremtette, nem pedig azért, mert az állam elismeri őt. Azon a napon, amikor demokráciánkban átvesszük egyes amerikai jogászok már elterjedt elképzeléseit, miszerint a jog és az igazságosság a közmegegyezéstől és a korszellemtől függ, aláírjuk függetlenségünk halálos ítéletét. Amikor megtagadjuk Istent, mint jogaink alapját, akkor többé nem lesznek jogaink. A függetlenségi nyilatkozat, ismétlem, a függőség nyilatkozata. Sheen püspök 81 éve leírt gondolatai ma még aktuálisabbak, mint keletkezésük idején. A szabadságunkat akaró és garantáló Istentől való függés, az emberi méltóság, az egyéni és közösségi jogok alapja, valódi szabadságunk záloga. A teljes ember és minden ember kiteljesedésének lehetőségi feltétele. Nem a vagyonban való bővelkedéstől függ tehát az ember élete, hanem az irgalmas és emberszerető Istennel való kapcsolatunk, függésünk minőségétől és hitelességétől. A függetlenség és függés mellett felmerülő második kérdés, a kié lesz mindaz, amit szereztél. Jézus egy kizárólag a szerzés horizontján mozgó élet végső értelmetlenségével szembesít. A halál miatti abszurditás azonban felveti az odáig vezető életút értelmességének a kérdését is. Ebben az összefüggésben tájékozódik Antoine de Saint-Exupéry biblikus stílusban írt óriási parabolája, a citadella is. Alapkérdése az Isten keresése és a megtalálás nehézségeinek drámája. A cél megkeresni az emberi élet értelmét a családban, az igazságban, a testvériségben, a szabadságban, az otthonban, a mesterségben, a szeretetben, az emberi közösségben. A lényeg veszendő létünk elcserélése valamire, aminek értelme van. A hímző rámájuk felett vakoskodó asszonyok gyönyörű, Isten házát ékesítő hímzett terítőkre cserélik el magukat. A gyermekét ápoló anya egy édes mosolyra, a szekkovács meg a deszkát fűrészelő asztalos hajóra, az építész templomra, az uralkodó népe boldogságára. Mindenkinek megadatik a csere lehetősége. Az élet elpusztulhat, de amit másokért alkottunk, az megmarad, mint a hímzőnők remeke, vagy az építész évszázadokkal dacoló temploma. De mire cseréli el magát az, aki csak a jó terméssel, magtárai bővítésével, az evéssel és ivással, meg a saját gondtalan életével törődik? Aki a kielégülést összetéveszti az örömmel, az élvezetet a boldogsággal? Aki a mennyiségi gyarapodás bódulatában szem elől téveszti a minőségi különbségek csodáját? Aki a közömbös önzés szemellenzője miatt nem érzékeli az ajándékozás kapcsolatokat teremtő elevenségét? A gazdag nem csak azért oktalan, mert végül mindent elveszít, amit birtokolni vélt. Még inkább esztelen azért, mert embersége a gazdasági észszerűségre szűkült. Akinek pedig nincsenek kapcsolatai, nincs kapcsolata az Istennel és a többi emberrel, annak önmagával sincs. Lelke számonkérésének drámája az utolsó pillanatban csak az eddig rejtett szomorú hiányt teszi láthatóvá. Mitől függ, és kié az életem? Ha szabadságom Istentől való függés, akkor nem csak a végső számadás után, hanem már most is, egészen az övé az életem.
Két kérdés. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 18. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.